sugárzás.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Macskakő, ponyva. Írta Lengyel Péter. A szoba rétillata.
Csacska, macska, kafé, santan, nagy kávéház és mulató.
A vizsgáló bíró végére akar járni valaminek a macskában, ami egy ideje ott motoszkál a fejében.
A kezdeti hibáim bosszulják meg magukat sorra, csak figyelj. És hozzájuk adódik percről percre a legsúlyosabb. A tájékozatlanság. Aki kasszabetörésre adja a fejét, sajátítson el a kor bűnüldözési fegyvertárából, amennyit lehetséges. Mindent, pontosan szólva. Nem nagy dolgok. Hogyha én akkor ott csak a Sir Francis Galton elméletével tisztában vagyok, akkor nem dőlök be a világ legátlátszóbb cselfogásának.
A vizsgálóbíró keresztül töri magát a tollászkodó lányok puder felhőcskéin és savanykás, izgalmas verejtékpáráján.
Rákönyököl bizalmatosan az onkorámra.
Művész úr, a segítségét kell kérjem.
Szolgálatkészen nézek rá.
Egy tudományos kísérlethez.
Késedelem nélkül újjal tetézem a régi hibákat. Készségesen bólintok.
A taktus végénél egy pillanattal sem előbb lecsukja az zongorácska fedelét.
Bemegyünk a baronesz irodájába.
A baronesz az asztal mellett áll.
A földön rekeszes pezsgős láda, benne egy petróleum lámpás kicsavart cilindere. Az asztalon egy tucat vadonatúj lámpaüveg. Furcsa.
Csavarjon be egyet, asszonyom, és gyújtsa meg, kérem.
A baronesz értetlenül, de iparkodón megteszi.
Ég a lámpa, ég.
Bírja-e vajon a keze a forrót, művész úr?
Én a karakán, én az idióta, megmarkolom teljes tenyérrel, tartom nagyképűen.
Dajka doktor, különleges vizsgálóbíró elfújja a lángot, két ujjal óvatosan kicsavarja a cilindert, s a másik mellé rakja a Klikú özvegye feliratú pezsgős ládába. Átküldi a két darabot a szomszédos szobába. Új üveget tesz a lámpába.
A baronesz csak néz.
Nézek én is.
Van-e nullás liszt a konyhán?
A baronesz bólint.
Hozasson fel, kérem, valamennyit.
A baronesz meghúzza a csengő zsinort.
Szólítsa majd sorra a táncos leányokat.
Megértem. A baronesszal is kipróbáltatta már, bírja-e a meleget. Nem velem kezdte, és nem fejezi be velem. A művelet nem a személyemnek szól, annyit látok. Amennyit a vakember.
A vizsgálóbíró átmegy a szomszéd szobába.
A baronesz kimegy összehívni a lányokat.
Én meg vissza a zongorámhoz próbálni.
Oda át a vizsgálóbíró kiemeli a ládából az első lámpacilindert, még ki sem hűlhetett. Maga elé rakja az asztalra, s behinti liszttel a felületét. Rajt hagyja egy ideig, majd lefújja. S a liszt nem mindenütt hullik le egyformán. Itt és ott sűrű fehér vonalak maradnak a felületen.
Ha ezt látom, ha értem, nem billegetem tovább olyan önelégülten az zongorát odakint.
Szomorú volt a bíró az időtájt. Szomorú, ahogy még soha. Bóra miatt. Álmában és ébrenlétében üldözte az egy éjszaka alatt megőszült haj, a mandula szemű porcelánbőrű arc földön kívüli rút szépsége, a semmi távolába meredő tekintete. Meg akarta oldani a téglás esetet, kemény akarattal, mindenáron.
Figyelem a vizsgálóbírót. Figyelem, és mégsem ébredt fel bennem az okos gyanakvás.
Mi történt? Hol? Mikor? Kivel? Hogyan? S miért?
Újra s megint a legelejétől.
Nagyon is hétköznapi szerelmi háromszög volt az.
Hétköznapi rendőri nézetből gondoltam majd magamban én. Bár van egyéb nézet is.
Bórát, ki semmit sem várt már az élettől, forgószélként kapta fel az új szerelem csodája.
A kassza király kedves volt, szenvedélyes, gyengéd, hódoló és hódító, gáláns.
Bóra szakított a morfiummal. Boldog volt, ahogy még soha.
Az élet azonban, mint a népszerű tévésorozatokban mondják, ment tovább.
A király a nők dédelgetett kedvence, maga is sötét verembe esett. Fülig szerelmes lett a csinos pofiú kis kenyeres lányba.
A buborék pedig, mint oly sok más nő ő előtte megperzselődött. Pontosan, ahogy a vizsgálóbírónak szendén vallotta a kihallgatás éjszakáján. Akkor hazudta a legnagyobbat, amikor igazat mondott. Hazudott a fehér szűzies ágyneműjével, hazudott az ártatlan pofácskájával, hisz ő is ott volt annál a szerelemnél.
Akkoriban tán először találkoztunk azzal, hogy a szerelem nagy hatalom. Nem elhatározásokon múlik, s kár kapálózni ellene. Nem is akarunk. Éppenséggel arra sóvágunk mindannyian, hogy magával sodorjon, s jöjjön akármi azután. Megtanultuk, hogy mohón öleljük magunkhoz embersorsunkat.
Bújtak az énekesnő elől.
A szállóterasz kanavász teteje alól látta meg őket. Nem hiszek a véletlenekben. Annyi várakozás és keresés után, hogy volna véletlen. Alakult az élet. Kikerekedett, mint egy műremek.
A megcsalt szerető félőrülten járt a nyomukban.
Az utolsó esélye a boldogságra ezen a földön. A szemem előtt olvad semmivé.
A kassza király azon mérte le, hogy az életben is ő a király, hogy mennyire imádják a nők. És mindig a következő nő erőszakolta ki a szakítást. A király várt. Intézzék el egymás között. Várt most is.
Vannak ilyen férfiak. Polgári létükben rettenthetetlenek, államgépezetekkel, hadseregekkel, börtön és kényszermunkatábor rendszerekkel szállnak szembe puszta ököllel, erősek, bátrak, kőkemények. De nem mernek odaállni egy nő elé és azt mondani, hogy vége. Félnek.
Az énekesnő a saját szerelmük hűlt fészkéig követte nyomon őket.
Zsindelyes fedelű uszályhajók, millióm újdonat új tégla. A buborék könnyelműségén rágódtam. Híg rakparti sár fogta be cipőm talpát, fehérre száradt rajta.
Este, a vörös szalomban, a kassza király a hivatalos szerető szerepében várta Bórát.
Az énekesnő őrjöngve robbant be a színpadra.
Magam elé képzeltem, hogyan látta kigyúlni a villanyfényt a ház legfelső ablakában, az estébe hajló órán, mint árnyjáték a wurstliban, a függönyre rajzolódott a szerelmesek körvonala. Nézte a járdáról az egymásba omló férfi és nő alakot, majd elnyelt mindent a buja sötét. Láttam, mint viszi lába a rakpartra. Keze révülten ráfonódik egy téglára a piramis tetején, olyan erővel szorítja, hogy belefehéredik. Nem gondol rá, hogy mit fog kezdeni vele. Hogy valamit kezdeni fog egyáltalán. Belesülyezti a hálótarsajába. Besározódik a ruhája szegélye, a cipője.
A király asztala felé suhant.
A vizsgálóbírónak a későbbi összefüggések fényében is örökre érthetetlen maradt, hogy senki sem akadályozta meg a történteket.
Láttam a hálótarsaját lehúzó súlyt. Láttam a fehérségig fakó sarat, tudtam, hogy mit fog tenni. A buborékot kereste a tekintetem. Amint az énekesnő nem feléje mozdult, ellazultak megfeszített izmaim, idegeim.
A baronesz a színpad előtt állt. Látta, amint a tégla fél oldalt fordul a leány fekete kesztyűs kezében. Látta, amint a tégla lecsap. És soha nem vallotta be, hogy látta.
Odakint erős, viharos szél fújt.
Bóra énekelt.
Később mindenki úgy emlékezett, hogy ez volt az őrülete első megnyilvánulása.
egyik lába a földön heverő ember mellén. A fehér sejemingen barnás-fehér sárrögök. Bóra énekelt.
Minthogyha álmaim elevenednének. Lerántottam az áram-megszakítót. A mozdulatom elég volt. Felismert a púpos kapus. És közel volt a buborék is.
Az egyik pillanatban a kötényét simította lefelé ártatlan bután. A másikban már mozdult, mint a villám.
Mozdult a púpos is. Nem volt most nyomorék. Kihúzta a bal vállát, mint a kacsintana egyet az egész lenyűgöző testével.
Karomban az elernyett kassza királlyal, tanácstalanul a sikoltó káoszban, széles bohóc vigyorra húzódott a szám. Olyan természetességgel dolgoztunk össze, minthogyha öröktől fogva ezt tennénk.
Előre ment, kezében a téglával.
Követtem. A király teste, mintha másodpercről másodpercre könnyebbé vált volna a kezemben. Féltettem. Megszerettem már.
A buborék ott várt a szobájában.
Elégedetten bólintottam. Jól vagyon. Számítottam rá.
Aggódó szemében kérdés.
Él, mondtam.
Ő már is cselekedett. Ropogós tiszta lepedőt vett elő a szekrényből. Biztos mozdulatokkal tenyérnyi széles csíkokra hasította.
Tettük a dolgunkat. Minthogyha elpróbáltuk volna már ezt a percet.
A buborék gyengéden rásimított a tenyerét a király csatakos homlokára.
A kapus nagy kulcsot tett az asztalra, és fejével intett az udvari vasajtó felé. Visszaváltozott pupossá. A szalomba sietett, hogy a villanyt megjavítsa. Halkam, puhán járt a nehéz testével.
Megszírogattam a buborék haját. Most már jó lesz minden.
A leány egy üveg kölnit vett elő a szekreterből.
A sebesült nyöszörgött. Ajkára tettem az ujjamat. Közben odább mozdítottam az asztalon, és ettől ismét szivárogni kezdett a halántékából a vér. Nem vettem észre, nem láttam. Kilestem a nyitott ajtón. Ekkor hullott le az abrosz félrelibbent redője mellett az a néhány csöpp, minek foltja ott várt aztán a megfelelő pillanatra, hogy megmozgassa a dolgokat ismét.
A vizsgálóbíró ül, rágja a szivarját, figyel, várakozik.
Zingi zongorázok, figyelek, várakozunk.
A doktor nyugtalan, nem találja a helyét, gyanú ébred benne. Felsiet az emeletre, újra járja az alkalmazottak szobáit. Keresi a választ.
Ha ezen a napon nem fúj a szél, és ha ezen a délutáni órán nem hozzák éppen a francia pezsgőt a vasútról, akkor soha nem derül fény a téglás esetre, de hát fújt a szél. De éppen most hozzák a pezsgőt, akkor, amikor a vizsgálóbíró elér az emeleti sarokszobához, és lent megint nyitva áll a vasajtó.
A sarokszoba kulcsa kívülről a zárban. Elfordítja. Megjáratja tekintetét a keskeny ágyon, patyolat ágyneműn. Aki nem fogad vendéget, gondolja. Orrát száradó szénára emlékeztető szag üti meg. Eszébe jut a szoba rétillata, amikor legutóbb itt járt. A mezei virágok csokra hervadtan konyul félre a vázában. Leltárt készít a rendőr szem. Kis kupac válogatott dunakavics az ablakpárkányon. Kitárja az ablakot, kihajol, szétnéz. Lent az udvaron a tapaszték házacska lapul szerényen a szomszédos házfalhoz. A könyvmoly fiatalember, emlékezik a doktor. Ártalmatlan. Elfordul az ablaktól. Éjjeli szekrényke, szekreter. Keskeny ruhás szekrény. Mosdó állvány, lavór. Utolsónak ér el az oda nem illően fényűző nagy ovális tölgyfaasztalhoz, a redősen földig lógó abroszhoz. Semmi újat nem talált. Kinyitja az ajtót, hogy kimenjen. Légvonat támad. A szeme sarkából, mintha mozgást észlelne. Az ajtót becsukva visszafordul, tekintete végigpásztázza a szobát. Semmi. Még egyszer.
harmadszorra úgy nyitja az ajtót, hogy közben hátra néz. És akkor minden megváltozik. A húzat félrehajtotta az asztalterítőt. A szőnyegen alig látható kis rendetlenség. Közelebb hajol, le egészen a földig, amilyen mélyen csak kisfiúk és különleges felhatalmazású vizsgálóbírók szoktak lehajolni. Tisztán kivehető a szőnyeg mintázatán a sötétebb folt. Vér. Régi, felszáradt, megkeményedett vér. Nagy valószínűséggel emberi vér.
20 lépésnyire onnan légvonalban a kis zongorámon billegetem a délutáni próba zenéjét. És mit sem tudok a leletről.
A vizsgálóbíró körül szaglászik a palánkos folyosó máskor zárt terében. A lépcsősor alján a vasajtó nyitva áll. Hórúk emberek csámpáznak befelé pezsgős ládákat egyensúlyozva. A vasajtón keresztül a doktor egyenesen az udvarra lát, a szemközti tapaszték házacskára.
Zingi zongorázom gyanútlanul.
Dajka doktor vizsgálóbíró a folyosó padlóján guggolva felüti a kis fekete zsebkönyvet azon bejegyzéseknél, melyeket a tégla éjszakáján készített. Első szemle, 0 óra 36 perc, a szobákban semmi. A megjegyzéstől nyílvezett a tény rovatba. 3 óra 40 perc, részletes ellenőrzés, semmi. Még hogy tény, még hogy semmi. Közben eltelt 3 óra, több mint elég.
A sebesült mocorgott, és mondott valamit hagymázasan. Lepedővásznat terítettem a feje alá. Megtapogattam a sérülés körül a koponyát, kemény feje volt. Biztató. Nem ért csontot a sebe. Akkor a bal tenyeremet rátettem az ájult ember szájára, s jobb kezem terítő mozdulatával végigöntöttem kölnivel a nyitott seb felületet. Az egész teste megdobódott az asztalon, és a tenyerembe fúlt a kiáltása. A szobát elöntötte a buborék olcsó kölnyének fű és mezei virágszaga.
Nyitva van a szobaajtó, emígy. A húzat félrefújja a terítőt. Becsukva, a redője eltakarja a foltot. Itt vér hullott a padlóra az asztalról, vagyis sérült emberi test hevert rajta. Szeles volt az idő, ahogy most. Nyitva volt az ablak, s nyitva volt a vasajtó, ahogy most. A törékeny kenyeres lány egyedül semmiképpen nem vonszolhatott el egy élettelen emberi testet. Segítője volt. Ki az? Merre lapul?
Kikukkantottam újra a folyosóra.
Ami nyom maradt, azt a buboréknak kell majd eltüntetnie.
Ölemben az eszméletlen emberrel a vasajtón át az udvarra léptem. Szélcsönd lett hirtelen.
A semmiből tűnt elő a fiatal férfi.
Ráismertem. Soha nem láttam.
Domokos. Enéven élt ez időben a tapasztékházacska bérlője.
A vizsgálóbíró nem tudott meg róla semmit. Soha.
Mire a vihar leszakadt, már visszafordultam a házba. A gyertyafénynél megnéztem az öltözékemet. Zilált volt, de vér csak a kezemen.
Hiányzott a corpus delicti. Hiányzott a corpus.
A buborék szobájában helyenként vérmazatos volt a padló. Az asztalon nem állt sem váza, sem virág.
Kiléptem a mosdófülke függönye mögül. A buborékot kereste a szemem.
Ő pedig kibújt a kenyeres tálcája kantárjából, s tanácstalanul körülnézett. Lojális, alkalmazott, buta kis liba. A vak is láthatta. Tétován mászkált ide-oda.
Magamon éreztem az énekesnő tekintetét.
Bóra e percben még teljességgel birtokában volt a józan eszének.
A buborék villámgyorsan és észrevétlenül kimosta a törülközőt a mosdó benyílóban, hideg vízzel, és visszarakta a helyére. Később még 10 percig volt távol, míg ugyancsak hideg vízzel fölmosta a szobáját. Lobott egy hatalmas csokor mezei virágot a folyosóról, s vázába állította. Eltüntetett minden árulkodó jelet, hajszálat, lepedő foszlányt, minden nyomot.
Úgy tudtuk, hogy mindet.
A vérfolt a hamis perzsán ott maradt. A rossz lépés, amelyet a rendőr vár.
Macskakő. Ponyva. Írta Lengyel Péter. A 13. rész hangzott el. A főszerepben Kaszás Gergő. A zongoránál Darvas Ferenc. A szereposztásból Dajka doktor, különleges vizsgálóbíró Blaskó Péter. A baronesz Takács Katalin. Bóra Molnár Ildikó. A buborék Marozsán Erika. A kasszakirály Rátóti Zoltán. A púpos kapus Dóci Péter. A felvételt Kislászló és Maksai Helga készítette. Zenéjét összeállította Horkai Rózsa. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A rádióváltozat felvétele 1996-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, december 4-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. következő